Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, folytatódik a könyvben utazom. A Néma Hadsereg Wagner Levente mérnök hadnagy Donni naplója. Egy rendhagyó könyv, amit Rózsahegyi Barnabás állított össze nagypapája Donni naplója alapján. Rózsahegyi Barnabással Olá Andrea beszélget.
Megérkeznek vonattal. Ugye szeptember van, még az idő az nem ellenség. A feladatok már problémát okoznak, de ott szemlélődik. Nagyon sokat olvasunk arról, hogy az oroszok szokásai, életmódja, gyönyörű épületek, ahol megmaradt, fotózza ezeket.
Igen, tehát az első rész, az első etap az szeptember 30-áig tart a kiutazás, és akkor még mindig nem tudja, hogy mi a feladat. Tehát ezt mi persze már tudjuk a naplóból, hogy ő mit fog csinálni, de gondoljunk bele, hogy megyünk valahova, még azt se tudjuk, hogy hova, és amikor megérkeznek, akkor még mindig nem tudja, hogy de mit fogok itt csinálni. Mi az én feladatom? Miért jöttem ki? Leszállnak Alekszejevkába. Ez onnan ismerős ez az Alekszejevka, hogy Horthy kormányzónak a fiát 1942. augusztus 20-án, hát mind a mai napig vitatott körülmények között ebbe se szeretnék állást foglalni, hogy ez most egy merénylet volt, és ezzel akarták a nácik Horthyt a háborúba tartani, vagy egy baleset volt, mert azt köztudott, és az ismert tény, hogy a fia Horthy István, aki augusztus 20-ára, a névnapjára akart az édesapjához hazajönni, mert ő kiváló vadászpilóta volt, egy héja típusú gépen nagyon-nagyon szerették, és egy nagyon köztiszteletben álló személy volt, aki az édesapjának is egy nagy kedvence volt, de emberileg is egy nagy kvalitás volt, tehát mindenki szerette. Angliába végzett, tehát egy kiváló mérnök koponya volt, aki zseniális vadászpilóta is volt, tehát több bevetésen volt túl. És hát pont a neve napján, 1942. augusztus 20-án ott Alekszejevka mellett egy kis füves területen volt a repülőtér, és hát 40 méter magasságba egész egyszerűen csak lezuhan az ő gépe, és bennég, és hát aztán úgy hozzák haza az ő maradványát. Elmennek emellett a géproncs mellett, és itt is nagyon sok kommentárt, és nagyon sok hasznos információt fűz nagypapa erről a helyzetről. Tehát mennek egészen Ostrogorszkig, ahol tulajdonképpen egy-két hét után aztán végül is hát elmondják, hogy miért jött ő ki, mi az ő feladata, hirtelen munkába lendül, és hát a sok tétlenség után végre hasznosnak érzi magát, és elkezd tervezni, és elkezdi a feladatokat elvégezni.
Hány ember ért felel?
Ő két zsidó munkaszázadot visz ki, egy a leírások alapján 200-220 fő között van, ezt a naplóban nem írja, nem ír pontos létszámot, mint egy 400 fő, tehát én valószínűsítem, hogy az 440 fő volt, plusz ugye a legénység, tehát annyit kell tudni, hogy a zsidó munkaszolgálatosokat általában tartalékosok viszik ki, tehát nem hivatásosok, hanem tartalékos tisztek. A tiszti állomány az 4 főből áll, és 16 fő a kerettag, tehát összesen 20-an vannak egy századhoz. Mivel hogy ketten mentek, ezért 420, tehát 450-500 ember, aki effektíve hát munkát végeznek a fronton. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a zsidó munkaszolgálatosokat olyan feladatokra fogták be, amit a katonák nem akartak elvégezni, vagy ilyen alja munkának, vagy életveszélyes munkának tartották. Milyenek voltak ezek, mikre kell gondolni? Hát aknaszedés, vagy aknatelepítés, vagy szöges drót, vagy temetés. Tehát nagyon sok esetben a fronton, amikor valaki meghalt, akkor hát annak egy temetés, és egy szertartást kellett biztosítani, de ki volt ez, aki a gödröt kiássa? Hát ők. Ki volt az, aki a szerelvényekről a fát, az állatoknak a szénát bepakolja, majd lepakolja? Hát ők. Tehát iszonyatos munkát végeztek, fizikai munkát végeztek, és tulajdonképpen hát az ő koordinálásuk, szakmai kérdések, de minden zsidó századnak voltak saját vezetői, tehát ő a vezetőknek volt a vezetője, és volt olyan, hogy egyszerre több helyen, sőt, volt olyan időszak, azt a könyv is írja, amikor több munkás századot csatolnak hozzá. mert ugye elterjed a hírük, hogy itt ők elvégzik a kiadott utasítást, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem ő találja ki, hogy mi a munka, hanem ezt ő utasításba, parancsba megkapja. Tehát azt kell elképzelni, hogy egy munkaszolgálatos egy nap alatt, mint egy kubikus, másfél, 1,6 köbméter földet kell kiásni és eltalicskázni. És ez le volt bontva, hogy vagytok 200-an, akkor nektek ennyi időn belül ezt kell létrehozni, utána jöttek az ácsok, ahogyan azt nekik meghatározták. Tehát az ő feladata tulajdonképpen az volt, hogy a honvédség által leírt parancsokat végrehajtassa. Ami sokszor nagyon nehéz, mert a motiváció az azoknál az embereknél, akik kényszer hatására jöttek, hát azokból és azoktól hasznos munkát elvárni, emberpróbáló feladat.
Amikor beállt a hideg, beállt a tél, akkor pedig teljesen kivitelezhetetlen, tehát a fagyott földön bármilyen munkát végezni lehetetlen volt. Akkor már ő is ír azért, bár nagyon érdekes figyelni a könyvben, hogy mennyire nem foglal állást, sem a háború kimenetelét illetően az, hogy van ennek az egésznek értelme, hogy ki mit mond, tehát nagyon óvatosan fogalmaz, nagyon próbál távolságot tartani, de hát azért a munkájával kapcsolatban ott van tényszerűen, hogy semmi értelme nincsen már télen ennek.
Igen, de ő, mint ugye tiszt, neki egy dolga volt, hogy azt, amit neki utasításba kiadtak, azt végrehajtsa. Én úgy emlékszem, hogy október 16-án kezdődik el a földmunka, és egészen december 16-áig tart, akkor már vastagon hótakaró fette az egész tájat, és ő azt írja, hogy akkor már jócskány, mínusz 15, mínusz 20 fok is volt ott, nagyon hamar leesett az első hó, nagyon vastag hótakaró borította a tájat, és hát ezt meg is örökítette, és ezt a naplóba közöljük ezeket a megrázó képeket, amikor egy méteres hótakaró alatt átfagyva a föld, szinte azt írja, hogy nem is földet kell leásni, hanem sziklát. Olyan kemény volt, csontá volt fagyva a talaj, és akkor utána ő ezt már nem tudja kiadni a parancsot, és törnek az ásók, törnek a csákányok, gyengélkedőn van, mindenki vacog. Szóval december 16-án leállítja a munkát, mert már nem tudtak kézi erővel eredményt elérni, és akkor utána tulajdonképpen hát az utaknak a járhatóvá tétele a parancs.
És a decemberben már sokkal közelebb vannak a frontvonalhoz, mert ugye teljesen váratlanul kapják a parancsot, hogy akkor tessék összeszedelőcködni, és eleve nagy problémát okoz, és ezt részletesen leírja. Nem csak az, hogy mit esznek, hogy van elég ellátmány, hanem az, hogy hol húzzák meg magukat éjszakára, hogy van-e szállás, és ahogyha valahonnan elmegy valaki, akkor elég ügyesek ahhoz, hogy lecsapjanak rá, és akkor egyszer csak egy nyugalmi állapotból a nehéz helyzetben tovább kell menni, és akkor újra ezt az egészet végigjátszani. Ez döbbenetes. Egyébként döbbenetes ezt olvasni.
Igen, szóval ez is egy, tehát hihetetlen sok stresszt helyzetnek kellett neki ott megfelelni, de az én számomra is talán ez az egyik legborzasztóbb, hogy az ember mire bekuckózik valahova, bekvártélyozódik, kialakítja a normális kapcsolatot a civilekkel, kitakarít,
kemencét épít,
tűzifáról gondoskodik, és aztán hát jön egy magasabb rangú, ugye a csillaghatalma, vagy egy német tiszt, és akkor egész egyszerűen azt mondja neki, hogy akkor lehet szedelőzködni, és lehet egy másik házat keresni, ahol le tudja hajtani a fejét. Tehát ez valóban ez így volt, hogy én nem számoltam össze, de egyszer már talán rá fogom szánni magamat, hogy hányszor költözik, hát olyan 20-30-szor biztos. Az egyik helyen, talán Kovalevóban ott tölt viszonylag hosszú időt, talán ott egy hónapot is, de igen, az volt az inkább a gyakori, hogy ugye ahogy változik a front, és ahogy őket is vezénylik, tehát ez a történetnek a második része, ugye a kiutazás után, aminek azt a címet adtuk, hogy talán a földbe vájt világ, mert egy teljesen új világ tárul föl előtte, ez a csontá fagyott jégkorszak. Ez egészen, hát ott Ostrogorszk és a Don folyó közötti rész volt, tehát amikor a legközelebb voltak a fronthoz, vagy a Donhoz, az olyan 15 kilométer lehetett, de hát így is nagyon sokszor volt, hogy berepültek szovjet csatarepülők, vagy bombázás volt, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ők aztán teljes mértékben hát védve voltak, és az ellenség nem lőtt ide, sőt, nagyon-nagyon gyakoriak voltak, ezért van a könyvben egy ilyen fejezet is, hogy fedezék építési láz. Hát ez volt az első cselekedetük, bárhová is vetődjenek, hogy azon a nagy Róna pusztaságon, ahol még talán fa sincsen, tehát úgy kell elképzelni azt a részt, hogy egy teljesen sík rész, ahol csak ilyen elszórtan lévő kis házacskák vannak, hova tudsz bújni, amikor ellenséges támadás jön, és géppuska sorozat jön egyik pillanatról a másikra. És akkor ez volt az első teendőjük, hogy fedezéket építenek, meg budit. Tehát, hogy ebbe is, hogyha belegondolunk, hogy iszonyatos nomád körülmények között éltek azok az emberek, és a civilizációt azt az ott élő emberek számára a magyar katonaság biztosította. Tehát nagyon sokat segítettek, ő azt írja, hogy bárhova mentek, mindig szeretettel fogadták az ott lakók, és ezt ő el is mesélte édesanyámnak, hogy ő ezt meg is kérdezte, mert ez nem volt a számára természetes. Ez nincs leírva a naplóba, ezt naplón kívül mesélem, hogy megkérdezte az ott lakóktól, hogy miért ilyen kedvesek vele. És ő mindig azt mondta, hogy az orosz nép és az a szovjet nép, az a mai Ukrajna területe, azok nagyon istenfélő emberek voltak, és nagyon, nagyon vallásosak voltak. És erre ez volt a válaszuk, hogy én nem tudom, hogy az én fiam hol van, de abban bízom, hogyha én ilyen, nem vendégszerető, de ilyen megértő vagyok egy ellenséggel szemben, akkor talán az én fiammal is így fognak bánni. És ő mindig elmondta, hogy a probléma a sosem a néppel van. Mert a nép az utolsó falatját is megosztó, vendégszerető, és nem azért, mert parancsba kapták, hanem egész egyszerűen természetéből fakadóan egy vendégszerető nép. A civil lakossággal nagyon jó kapcsolatuk volt egészen addig, amíg, és akkor most rátérek a könyvnek a harmadik részére, a harmadik fejezetre. Alapvetően ugye ő nem csinált fejezeteket, nem volt térkép hozzá, nem volt tartalomjegyzék, nem voltak képmellékletek, hanem egy gépelt naplót kell elképzelni. Tehát a harmadik rész az akkor kezdődik, amikor Urivnál áttörnek a szovjetek, és egy borzasztó tragédia indul el. Azért mondom, hogy borzasztó tragédia, meg nagy vérveszteség, mert 1943. februárjáig, azt hiszem, most így fejből mondom, a zsidóknak a vesztesége az olyan 2000 fő volt talán. De nem egészen, hogy egy kicsivel több, mint két hét alatt, majdnem 22 000-en vesznek oda csak a munkaszolgálatosok. Szóval egy olyan mérhetetlen öldöklés, és egy olyan fejvesztve menekülés vette kezdetét.
A németek részéről.
És a magyarok részéről is. Ugye először azt írja, hogy az olaszok iszkoltak el, tehát ők voltak a forgalomirányítók, és aztán hát el tudjuk képzelni, hogyha nincs forgalomirányítás, akkor milyen káosz üthette föl a fejét, és hát nem olyan rendezett módon, de megkezdődött a visszavonulás, mindenki mentette az életét, aki ahogyan tudott, többnyire gyalogosan, hatalmas hóba, mínusz 20 fokba, Ostrogorszkból indulnak vissza Alekszejevkába, és utána pedig mennek tovább Novioszkol felé. Itt pontosan mindent leír, hogy ekkor volt, hogy felkészül a halálra, itt többször volt, hogy a naplójában írja, hogy lezárták a sorompót. Tehát volt egy ilyen esemény is, ez talán Novioszkol előtt volt, hogy megjött a parancs, hogy nem mehettek. Nincs visszavonulás, hanem mindenki megfordul, és a partizánok ellen hát fel kell venni a harcot. Ez azt jelentette, hogy jönnek ezren, rengetegen jöttek, és ők maguk voltak 40-en. És mindenkinél volt mondjuk, mit tudom én, 20 lőszer. meg két kézigránát, vagy ennyi. Tehát be lehet gondolni, vagy el lehet képzelni, hogy 1000 felfegyverzett partizán, meg szovjet katona ellen, hát mit ért az a... De ők parancsot kaptak, és akkor ő írja, hogy elkészült, és várta. És aztán egyszer csak valami csoda történt, és mégis valamikor éjfél tájt, vagy fél egykor felnyitották a sorompót, és kaptak engedélyt a tovább menésre. De hogy ne spoilerezzem le az egész könyvet, többször volt olyan helyzet, ami neki sikerült, de nagyon sok embernek meg nem.
Tulajdonképpen értetetlen, hogy élte túl a visszavonulást. Amilyen veszélyeknek voltak kitéve, ahogyan lovak elpusztultak, ahogyan majdnem elgázolták őket az úton, mert ugye jöttek a német autók nagy sebességgel. Meg hát a belső harcok, ugye mi erről beszéltünk az interjú előtt, hogy amikor a feljebb való nem úgy viselkedik, ahogyan az méltó, akkor is voltak olyan helyzetek, ami az életébe kerülhetett volna.
Igen, hát ezek nagy titkok, hogy mi az, amin múlik sokszor. Azt azért így utólag, amikor már mindenhová autóval megyünk, és egy teljesen mobilizált világban élünk, nehéz elképzelni, hogy ott azért a lóvontatta szán volt döntően a hadseregnek a technikája. Nagyon kevés teherautó volt, nagyon kevés személykocsi volt, és döntően inkább gyalog mentek mindenhová. Hát itt mindenféleképpen meg szeretném említeni Vándorfi Kálmánnak a nevét, mi, mint leszármazottak, és ő is, mint a naplóban leírja, egy véletlen találkozás volt az tulajdonképpen, ami megfordította az ő életét, és egy nagyon rossz századparancsnoka lett. Az első, akivel kiment a frontra, az egy csodálatos ember volt, arról nagyon szépeket írt, nagy ezüst vitézségi érdemrendje volt, és már ő önként jelentkezett, már régen nyugdíjas volt, és még a nagypapánál is idősebb volt, és ő önként ment a frontra, de őt szilveszter tájékán hazarendelik, és aztán kap egy másik századparancsnokot, aki neki a homlok egyenest ellentétje volt. Hát elég borzasztó dolgokat csinált a saját beosztottjaival, ezt is mind dokumentálja. Nagyon tapintatosan teszi, mert neveket nem nagyon ír. Ezeket is nekünk kellett összepárosítani, meg különböző papírokból rekonstruálni, hogy tulajdonképpen kiről is szól, és hogy is hívják őt. De a Vitéz Vándorfi Kálmán ezredes, ő az, aki egy nagyon nagy tudású mérnök ember volt, és aztán hát egymásra találnak. Tulajdonképpen az ő jó voltából a szabadságolási papírját is ő tölti ki. Így jön haza 1943. február 19-én, és ezzel fejeződik be ez az utolsó dátum.
És az a megrendítő, hogy a visszavonulás pillanataiból is kapunk képi anyagot, szóval ahogyan ott mennek ebben a rettentes idegben, tömegével az emberek az úton.
Igen, tehát én ezért gondolom, hogy ez egy kuriózum, és tényleg mindenkinek ajánlom, akinek a felmenői a II. Világháborúba harcoltak, vagy a keleti fronton voltak, mert talán azokra a kérdésekre is választ ad. Jó lehet, sok Doni napló van, és én magam is sokat olvastam. Olyan, ami a hátországról és a zsidó munkaszolgálatosokkal való munkavégzésről szól, az már sokkal kevesebb, de olyan, ami a képi anyag és a szöveg egymást kiegészíti, elmélyíti és egy irányba mutat, olyannal én nem hogy Magyarországon, hanem én azért kutattam külföldi levéltárakba is, én nem nagyon találkoztam.
Ugye ez egy rendhagyó könyv, mármint a könyv születése is rendhagyó, hiszen úgy beszélgetünk most még, hogy ez nincsen készen, és hogy a majdani olvasók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ez egyáltalán megjelenhessen. Erről egy kicsit beszéljünk, hogy ez most milyen stádiumban van, és ki mit tehet érte.
Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Alapvetően sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a brancs közösségen kívül támogatást és pozitív megerősítést nem nagyon kaptunk, és a brancs közösség és Kövesdi Gábor és csapata Kónya Veronika, Schneider Anett, és nem szeretnék senkit kihagyni, hihetetlenül az ügy mellé álltak, és tulajdonképpen közösségi finanszírozásból adjuk ki, és én nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek. Az közel most már olyan 350 könyvet értékesítettünk, akik előjegyezték tulajdonképpen, tehát ugye a közösségi finanszírozásnak az a lényege, hogy van egy projekt, a projektnél beállítunk egy célösszeget, mi igazából azt az összeget állítottuk be, ami nekünk a legszükségesebb ahhoz, hogy a nyomdaköltség az, tehát hogy a könyv megjelenjen, és ezek az emberek úgy adtak nekünk bizalmat egy bizalmatlan világba, hogy effektíve nem tudjuk még nekik a könyvet a kezükbe adni. Ha Isten segít, és minden rendben működik, akkor olyan szeptember végén, október elején szeretnénk nekik átadni és megköszönni, és egy bemutatót, vagy egy kis sajtónyilvános eseményt tartani, ahol érdekességeket, kulisszatitkokat és nagyon-nagyon sok szeretetet szeretnénk nekik visszaadni azoknak az embereknek, akik támogatják ezt a könyvet.
Rózsahegyi Barnabással, a Néma Hadsereg című könyv szerkesztőjével Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom. A gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Andor Tóth Annát hallott. Szép napot, köszönöm a figyelmet, jó hétvégét!